kedves hallgatók, ez a Meti Heteor Podcast 199. Holdó manővere, vagy ez az én trólávom Sitz adása. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok, egy egészen új mikrofonnal, és ez az egészen új mikrofon csak azért kerül ide az adásba, mármint hogy azért kell beszélni róla, mert kedves hallgatók, ezt ti vettétek nekem, egész pontosan a Patreon támogatásokból fizettük ki azt a mikrofont, ami most az én hangomat rögzíti, és ettől azt várjuk, hogy sokkal kevesebb zajt kell majd kibűvészkedni mindenféle szoftveres trükkökkel a hangfelvételből, meg egyébként karaokizni is fogok tudni, hogyha mostantól erre vágynék. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ezt tökre ilyen karácsonyi ajándék, és az, hogy az egyik karácsonyi ajándéka már pár nappal a Szenteste előtt megérkezett, és így kibonthattam, és örülhettem neki, az egyszerűen csodálatos, úgyhogy köszi.
Azt akartam mondani, hogy el fogsz járni karaokézni ezzel a mikrofonnal, akkor nagyon ajánlom, hogy a zakódnak a belső zsebe mellé varassa egy ilyen mikrofontartó zsebet. Egyszer a Boots Riley-nál, The Coop énekesénél láttam ezt, és hihetetlen. Tehát minden zakóba kell egy mikrofontartó zseb, erre jöttem rá.
Minden előadói zakóba kell egy mikrofontartó zseb, egész pontosan, nem?
Szerintem senki másnak sem árt meg, hogyha van nála mikrofon. Mindig jól jöhet. Vagy lehet benne tartani fakan alatt sodrófát.
Igen, általában ezek a tartózsebek, ezek sok mindenre jók. Szerintem már elmeséltem itt adásban, de úgy nagyjából századásonként egyszer újra előjöhetek vele, hogy gyerekkoromban apukám egyszer hazahozott egy vastag katalógust, ami nem a Burda magazin volt, hanem egy arra egyébként nagyon emlékeztető, mint tördelésében, mint nyelvezetében nagyon emlékeztető magazin, egy izraeli fegyvergyártó cégnek a ilyen katalógusa volt, ami több száz, szerintem inkább ezres nagyságrendű oldalakon tartalmazott különféle megvásárolható eszközöket. Tényleg ugyanolyan volt, mint a Konrád katalógus, úgy is nézett ki, csak más eszközök voltak benne, és egyebek mellett ott volt egy balonkabát, egy golyóálló balonkabát, aminek a leírásában az szerepelt, hogy ez a praktikus golyóálló balonkabát ugyancsak praktikus belső zsebekkel van ellátva a puskák tárolásához.
Hú, basszus, új vágyam van karácsonyra.
Tehát konkrétan puska zseb volt rajtuk.
Jó, a másik, ugye Burdával összehasonlítva elképzeltem azt, hogy Uzi, S, M, L, XL méretben unisex.
Ne hülyéskedj, ugyanitt volt az a kis készülék is, kis elektronikus készülék volt, amit rá lehetett illeszteni az akkor még ugye analóg telefon kagylónak a beszélő részére, tehát a mikrofon részére, és elváltoztatta a beszélő hangját, női hangot csinált belőle, és ezt úgy hirdették, tehát nem úgy hirdették, hogy amennyiben ön a hangazonosítást megkerülve szeretne mondjuk betelefonálni emberrablás vagy terrorcselekmények esetén a rendőrségnek, hanem úgy hirdették, hogy legyen ön a saját titkárnője.
Puska zsebbel.
Igen. Ha nem telik titkárnőre, itt van ez a kicsi készülék, és akkor felveheti a titkárnő hangján a telefont, majd azt mondhatja, hogy kapcsolom Póli urat.
Amúgy, amit nagyon ajánlok, jut eszembe katonasági, vagy ez a katonai dolgok és ruházkodás, hogy mindenki tegye meg magának azt a szívességet, hogy random szavakat a tactical szó után írva keresgél az interneten. Már elég az izén a DX-en, az AliExpress-en is szétnézni, de azért van még ezen kívül óriási világ. A törékeny identitású férfiaknak
minden. A
tactical minden.
Az, amikor valaminek a katonai megfelelőjét kapjuk, vagy tekintjük meg?
Hát, vagy ha felkatonásított verzióját egyébként. Például a taktikai merre szíjazós gyermekhordozó, az akárhonnan nézzük, hát nem egy katonai dolog. Ugyanakkor egy létező termék. Lehet rá ilyen mollepecseket rakni, meg van rajta tépőzáras rész, meg minden, és érezheted magad katonásan férfiasnak, miközben csecsembőd a csendesen nyálazz össze az alatta viselt szintén valószínűleg terepszínű pólóingedet.
Hát és egyúttal sokkal jobban védve vagy, mint egy páncél mellényben. A gyerek saját testével fogja fel a golyókat, az eltévedt golyókat.
Igaz, hogy a gyerek és a tactical akármikor azért még egy pár kerámi alapot becsúsztatsz, akkor ez csak fokozza az élményt.
Igen, csak a gyerek elé vagy mögé teszed azt a lapot, az nem mindegy.
Azt hiszem, hogy annál az erőhatásnál, amit egy kerámi alap felfogva, az a gyereknek teljesen mindegy.
Értem, hát erről figyelj, csak az jut eszembe, hogy hadd kérdezzelek meg kell, 10-es skálán mekkora karácsony feelinged van?
Még nem öltem meg senkit. Ja, nem ez volt a kérdés.
Igen.
Megvan az összes ajándékom, kezd karácsony feelingem, leraktam a munkát, végig rohangáltam Pestet keresztbe, hosszába, széltébe, sévizavi átellenbe. Most már kezd kialakulni, tehát már megvan a nyugi. Holnap még vár rám egy-két kaland, de lassan elkezdődött.
Nálatok vasárnap este jön a Jézuska?
Szerintem vasárnap napközben kezd el jönni.
Az mit jelent, hogy kezd el jönni?
Hát, hogy neki látunk feldíszíteni a fát, meg előtte próbálunk nem összeveszni, hogy elkezdjük-e már végre.
Uh-huh. És hánykor csenget a csengettyű?
Nem tudom, most nálunk lesz a családi ebéd a nagynénéimmel, meg a unokaöcseimmel, tehát várhatóan korán csenget.
Értem. Őrület. Ezt arra gondoltam, hogy tehát van az esti verzió, meg van a reggeli verzió, de hogy a napközbeni verzió is van, azt arra például még sosem gondoltam.
A következő történik, Ferenc, fenőnek az ember gyerekei, és már nem kell hajnalban díszíteni a fenyőfát. Ebben a történetben a felnővő gyerek az én vagyok.
Értelek. Az én gyerekeim már elég nagyok ahhoz, hogy tudják, hogy nem a Jézuska hozza a fenyőfát, hanem apa és anya. Úgyhogy ezért aztán majd mi holnap feldíszítjük a fenyőt valamikor délután szerintem. És viszont azt a jó szokást még megtartottuk a kisebb korukból, hogy nálunk a Jézuska reggel jön. És azért jön reggel, ez olyan amerikai szokás, és nagyon praktikusnak gondolom, azért jön reggel a Jézuska, hogy ne teljen el úgy 24-e estig, hogy két végtelen izgatott gyerek, aki teljesen szét van pörögve azon, hogy mit fog kapni karácsonyra, és az ő ajándékának fognak-e örülni, vagy sem, tönkre tegye az egész napot a végtelen pattogásával és pörgésével. Így inkább reggel megjön a Jézuska, meg lesznek az ajándékok, mindenki szépen relaxál, játszunk a társasjátékokkal, amennyiben kapnak társasjátékot, és aztán hát az, hogy a nagyi meg a nagypapa így este még valamivel előáll, az már tulajdonképpen mindegy, a lényegen akkorra már túl vagyunk.
Az a baj, de sikerült nem elröhögnöm, hogy elképzeltem azt, hogy öcsém a maga 180 akárhány centével és 100 kilójával pattog és pörög, hogy mit hoz neki a Jézuska. Adás után át fogom menni hozzá, és követelni fogom, és mutassa be.
Na jó, de lehet, hogy volt ilyen egy olyan 20 évvel ezelőtt, nem?
Akkor volt, persze, tehát akkor reggel kellett jönni Jézuskának, hiszen vagy még korábban volt, persze a délutáni alvás alatt érkezik a Jézuska, és akkor nem durván bekávézott és cserébe kialvatlan szülők próbáltak villantani valamit reggel.
Az milyen szellemes, hogy volt délutáni alvás, mondjuk ez nálunk nem volt megvalósítható, tehát hogyha jött a Jézuska, akkor a délutáni alvás az, hát az nem volt délutáni alvás. Az délutáni, nem alszom, de aludj, nem alszom, de aludj volt. Mindegy, ezen túl vagyunk, ezt most már nem is kell megbeszélni se tulajdonképpen, viszont azért arról számoljunk be, vagy tehát a tapasztalatainkat osszuk meg, hogy az embereknek úgy általában így magunk körül ez most jó ez a karácsony, vagy nem?
Szerintem nagyon hozzáállás kérdés van. Beszélgettem majd taxissal erről, miközben dugóban álltam, és elkéstem mindenhonnan. És ez a jófajta taxis beszélgetés, egyébként is szeretek egyébként taxisokkal beszélgetni többnyire, amíg nem látunk neki politizálni. De hogy ő azt mondta ott a nagy gyerekeinek, meg a feleségünknek, hogy tulajdonképpen rohadtul nem kér semmit, díszítsék fel a fát, főzzenek valamit együtt, azt jó. És onnantól azért kiépíted a karácsonyban egyébként a rohangálás részt, onnantól azért sokkal élvezhetőbb ünneppé tud válni. Amire amúgy láttam statot is, a PayPal mért fel tizenvalahány országot, és köztük Magyarországot is, hogy mik a tipikus karácsonyi parák, és a top 3-ban egészen biztos ott volt, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az elsője az ilyen karácsonyi nyűgök közül a jaj, te jó Isten, ajándékért kell rohangálni, sorba fogok állni, emberekkel kell találkozni, stb. Tehát ez a mindenképpen csináljunk tökéletes karácsony, tökéletes ajándékokkalnak a megelőző bevásárlás, rohangálás, szaladgálás, emberülés, plázázás része.
Igen, valahogy ezt tökére lehet fejleszteni egyébként.
Például, hogy mindenkinek veszem márciusban sótartót.
És őrizgeted decemberig?
Igen, márciusban egyáltalán nem állnak sorba.
Ja, értem.
Mondjuk a sótartó egy szar ajándék, de istenképp.
Igen. Nem, arra gondolok, hogy ugye tehát hogy az ajándékozás azért többnyire a vásárlásról szól, ilyenkor megveszünk olyan dolgokat, amiket egyébként nem vennénk meg. És ez valahol tényleg egy kicsit kiábrándító, bár vitathatatlanul lehet belőle jó eseményt csinálni, vagy jó meglepetéseket csinálni, de nálunk például most az anyukám az kifejlesztette a teljesen tökéletes ilyen fogyasztói karácsonyt, amennyiben ő nem szereti a meglepetéseket, úgyis mindig tudja, hogy mit szeretne kapni, ezért aztán most idén is megvette magának az ajándékát. És amikor és folyton kérdezgette, hogy nekem mit vegyen. És én mondtam, hogy én nekem ne vegyen semmit, az lenne talán a legjobb, hogyha én annak örülnék a legjobban, hogyha nem venne semmit. És ezt a kettőt összekötve, amikor most a napokban kérdeztem, hogy akkor megvan-e az ajándéka, mondta igen, mennyibe került, mert akkor azt kifizettem. Nem kell. Ő írt egy nagyon cuki kis kártyát, ez lesz az én ajándékom, és az van ráírva, hogy az az ő ajándék, hogy nem kell kifizetni az ő ajándékát.
Hú, hát ez egy nagyon, nagyon ügyesen megvalósított minimálterv.
Igen, szóval, hogy ez egyrészt természetesen logikus. Másrészt a karácsonyból mindenféle karácsonyi érzést kiöl teljes mértékben. Akkor ehhez képest az még egyen jobb, hogy apukámékkal megbeszéltük, hogy nem veszünk felnőttek egymásnak ajándékot, és ez egy ilyen igazi fellélegzős pillanat volt, amikor erre rádöbbentünk, hogy hát nem kell kitalálni valamit, amit nem tudunk kitalálni. Szóval szerintem nem is a plázázással van a baj, vagy legalábbis nekem semmiképpen nem a plázázással van bajom, nem a sorban állással, meg a türelmetlenséggel, hanem azzal, hogy kitaláljam, hogy mi legyen az az ajándék. Gyűlölök zoknit venni, mármint érted, tehát olyan ajándékot, ami letudja a kötelező ajándékkört, de nem egy átgondolt személyre szabott, gondoltam rá típusú ajándék, hanem csak egy ilyen pénzelköltés valamire, amit átkötünk szalaggal.
Apám évekig űzött abból a sportot, hogy mindenkinek vett ötös csomag zoknit azzal, hogy miután sikerült mindenki más leszoktatni a családban arról, hogy ruhát próbáljon ajándékozni, mert ebből mindig óriási mellélövések voltak.
Aha.
Onnantól kezdve, de mindenképpen legyen azért a zokni a karácsony falat, hogyha már eddig, nem tudom, hogy 10 évet túléltünk, úgyhogy mindenki kapott valami egy számmal kisebb és amúgy sem tetsző pólót. Úgyhogy ő volt a zokni felelős.
Tehát édesapád úgynevezett roll.
Hatalmas. Általában járt az egy üvegpia is, úgyhogy friss zoknikat viselve rúgtunk be utána.
Egyébként nekem még egy karácsonyi ajándékom volt, nem csak a csodálatos mikrofon érkezett meg időben, hanem tegnap, ja igen, de azt mondjuk meg, hogy ma 2 napnyira vagyunk karácsonytól, ugye? Tehát péntek van, és vasárnap lesz a karácsony szent napja.
Igen, továbbá sokkal fontosabb, innentől kezdve hosszabbodnak a napok.
Nagyon vártam ezt a percet.
Ezt mindenki jegyezze meg, ez egy lényeges dolog. Akinek van kedve ugorjon a tüzet, azt nem most kell ugyan, de ettől még lehet. Még szórakoztató dolog.
Szóval a másik ajándék az volt, hogy tegnap este, pár nappal karácsony előtt megnéztem a Star Wars-t. Az új, aktuális, az utolsó Jedit. Hú, de jó vagy. Egyébként ez hozzátartozik nagyon, tehát így nagyon jó érzés volt, hogy így mentek a betűk, meg hogy megszólalt ez a zene.
Igen, bár egy dolgot nem értett a menőbetűkben. Felfigyeltél arra, hogy az ellenállók szó az nagyon nagy betűvel volt írva?
Igen, és azt aztán meg is jegyezte valamelyik újságcikk, hogy azt elrontották, mert az ellenállók nagy betűvel volt. Mármint, hogy kapitálisokkal volt írva. Igen, fura volt. Na de, hogy beszéljünk egy kicsit a Star Wars-ról úgy, hogy ne legyen benne spoiler, de mivel mind a ketten láttuk, akár véleményt is nyilváníthatunk róla.
Hát akkor lehet, hogy itt most engedjük el a vörös zászlót lengető férfit, aki jelzi a kedves hallgatóknak, hogy elképzelhető, hogy spoilerek fognak elhangzani.
Jó, de azért igyekezzünk, hogy ne hangozzanak el.
Igen, de mindig kiderül, hogy mások erre sokkal érzékenyebbek, mint én, és azt mondom, hogy porg és felmegy a vérnyomásuk, és öngyilkosak lesznek, mert elárultam egy nagy fordulatot.
Az nagyon fontos lenne, hogyha egy kedves hallgatónk úgy gondolja, hogy most öngyilkos lesz, hallgatván azt, hogy mi mit árulunk el, és mit nem, akkor közvetlenül előtte hívjon már fel valamelyikünket, és hadd rögzítsük ezt, szóval tényleg arra kíváncsi lennék, hogy lehet-e olyat. Mármint, hogy emiatt konkrétan elveszteni valakinek az életkedvét. Na jó, de nem fogunk spoilerezni, viszont
szerintem elképzelhető, hogy fogunk spoilerezni, ilyen azért már volt, hogy sikerült beleszaladnunk.
Úgy nézem, hogy körülbelül egy 3 perce beszéljük meg, hogy hogyan fogunk beszélni a Star Wars-ról. Nagyon jó metaadás.
Illetve még egy dolog, csak hogy ha már az öngyilkosság elhangzott ilyen poén szinten is, akkor 11.6.111 a kék vonal, ami bárki, aki ilyesmit fontolgat, az inkább hívja fel és adja, hogy lebeszéljék.
Konkrétan előkerested az öngyilkos mentő telefonszámot?
Hogy a fenében?
Nagyon jó vagy. Nagyon profi vagy. Figyeljetek, a Star Wars miatt nem érdemes öngyilkosnak lenni, és hogy különös tekintettel nem érdemes, az utolsó Jedi miatt. Az utolsó Jedi, és akkor most itt az én véleményem következik, az utolsó Jedi az elmúlt 9 darab Star Wars-zal foglalkozó film közül a legjobb.
Na, majdnem tapsoltam is. A 9 darabot nem tudom, összesen van 9, nem?
Hát igen.
2 millió sorozat, meg 20 játék, meg 40 ezer könyv.
Azokkal nem foglalkozom, én most csak a mozi filmeket nézem, és ugye van 8 rész, meg egy spin-off, a Rogue One, a tavalyi. És én nagyon-nagyon nagy rettegéssel ültem be a moziba, bár olvastam a kritikákat, és azok mind lelkendeztek. Aztán szembe találkoztam olyan baráti véleményekkel, hogy hát ez hát részben azzal, hogy ez hosszú, részben azzal, hogy ez borzasztó, részben azzal, hogy ez iszonyú. És így azt gondoltam, hogyha most ez a film nem lesz jó nekem, akkor feladom, akkor elengedem, akkor így 40 év, vagy hát legalább 40 évnyi Star Wars kedvelés után nem akarok több filmet megnézni, és nem fogom többé fényteleníteni ezt az élményt, ami először valamikor a 9-10 éves korom körül ütött be, amikor megnéztem a New Hope-ot az apukámmal, és aztán hazafelé az Árpád fejedelem útján a Trabantban repesztve az az érzésem volt, hogy tényleg bent repülünk az abban a mesterséges árokban. És ez az érzés a mai napig megvan, pedig az jó régen volt. Szóval, hogy úgy ültem be, hogy ha ez most szar, akkor nekem vége. Vége a Star Wars univerzumnak, és hát erről szó sem volt. Nagyon rendben volt nekem ez a film. Mellettem ült egy hasonlóan, hát mondjuk, hogy hasonlóan nagy Star Wars kedvelő, nem, várj, a hasonlóan nagy, azt úgy értem, hogy hasonló mértékben Star Wars kedvelő, egyikünk sem ilyen őrült fan, tehát nem szoktunk beöltözni és komikonra járni, meg nem szoktunk ott aludni a bemutató napján, hogy elsők lehessünk, de azért szeretjük ezt a franchise-t. És ő például határozottan fanyalgott, azt mondta, hogy milyen hosszú, milyen sok üres járat van benne, és lassú, és olyan tötyörgős az egész.
Volt nekem 2-3 olyan pont, ahol úgy ledobta az agyam az égszíjat, amit nem szerettem, de általában véve nem nagyon zavart a hossza, meg úgy élveztem a sztorit. Ha megbeszéltük, hogy nem spoilerezünk, akkor tudod, van Lejának az a nagy jelenete?
Tudom.
Azt egy picit úgy éreztem, hogy oké, én ezt már nem hiszem el.
Tehát ez volt az a pont, ahol úgy érezted, hogy ezt csak kitalálták.
A fénykard, a csillagromboló, meg a második világháborús űrbombázók még oké, de az a jelent, az teljesen kitalált, itt valaki hazudik nekem.
Hát én nem tudom, mi bajod ezzel, de értem, jó. Mondok egy olyan jelenetet, vagy részt a filmből, amit hát azért elszpoilerezhetünk, mert nem lényegi, de hogy ott van egy olyan, az eleje felé, ahol űrbombázók vannak, tehát olyan űrhajók, amik bombákat dobnak le. És hát az történik itt az űrben történik egy űrcsata, ahol az összes űrbombázó kinyitja a bombatárnak az ajtaját, és ledobja, tehát konkrétan kilöki a bombákat, amik elkezdenek zuhanni az ellenséges űrhajó felé. És hogy ezen gondolkodtam, hogy az hogy az Istenbe lehet elérni, hogy ott a gravitáció így elkezdje így levonzani a bombákat a helyükről a súlytalanságban.
Az egy fura dolog volt, de azért alatta annak a csillagrombolónak, amit próbáltak lebombázni, az egy szép nagy jószág volt, tehát annak lehet valamiféle vonzása.
De nem volt ekkora.
Ugyanakkor ezt pont én is túlzásnak éreztem, meg pláne azt, hogy az a bombázó, az pont úgy nézett ki, meg az a jelenet, mint egy világháborús liberátoros bombázás jelenet. Még talán is volt, hogy a bombázó tiszt kinézett, hogy majd megfelelő pont felett járnak-e már. Uh-huh. Meg az alján ott volt ez a kis golyó, amiben beül az ember, és lövöldözik le a bejövő vadászokat.
Na jó, de azért említettem ezt a jelenetet, mert hogy azt gondolom, hogy a Star Wars univerzumban soha nem várunk el, vagy mondjuk inkább úgy, hogy nem szabad elvárni logikai hűséget, vagy egy nagyon pontos valósághűséget. Igen, ez a jó szó. Ez egyszerűen nem arról szól. Ez népmese, az összes népmesei túlzással és ferdítéssel és egyszerűsítéssel. De egyébként én rá is jöttem, hogy igazándiból a Star Wars univerzum az nem népmese, hanem opera. ugyanazokkal a eltúlzott gesztusokkal, azzal a patetikus előadásmóddal, ami az operában megszokott. Az a különbség, hogy amit akkor az operában énekelnek, az a Star Wars-ban a látvány. Tehát igazándiból valahogy a látvány köré szerveződik minden, úgy, ahogy az operában a tenorok és a szopránok köré. És akkor ehhez képest minden más körítés, és ez az utóbbi években, amióta, főleg azóta, amióta a Disney átvett az uralmat, de tulajdonképpen már korábban is elkezdődött, engem végtelenül zavart az, hogy ezt a körítést elkezdték tényleg körítésként kezelni, és kvázi legyinteni, és ez a Rogue One-ban tetőzött. Tudom, hogy sokan szeretik azt a filmet. Nekem az volt az a film, nem hogy ledobta az agyam egy-két jelenetnél az égszíjat, hanem hogy az első percben ledobta, és utána egyszerűen képtem voltam visszafűzni végig, hangosan dühöngtem, hogy mi ez a fasság már megint. És ez percenként jött el bennem ez az érzés.
Azt én moziban tök szerettem, és aztán amikor otthon újra néztem, akkor volt az, hogy hát jó elsőre is látszott, hogy ez alapvetően egy piszkos 12, és mindent meg is tettek, hogy abszolút azt a sztorit hozza, de másodjára egy ilyen széthulló piszkos 12 volt már.
A Rogue One-nal ugye az volt, hogy lényegében tényleg percenként egyszer eszedbe jutott az, hogy nem, valójában ez a szereplő nem ezt csinálná. És nem úgy jutott eszedbe, hogy valójában nem tudná előkapni a fénykardját, mert fénykard nem létezik. Nem ez jutott eszedbe, hanem hogy nem ezt mondaná, nem háborodna föl, hanem nem tudom, vagy pont, hogy felháborodna, nem pedig. Tehát, hogy az emberi oldala volt tökéletesen elnagyolt, nem hogy képregényszerűen megrajzolatlan, hanem hogy kitalálatlan, vagy szóval teljes marhaság, és a pátosz ott tényleg arról szólt, hogy mindenki végig ráncolt homlokkal, szomorú szemekkel, és így arca elé emelt kézzel beszélt arról, hogy mennyire kurvára nagy hős. Na, ehhez képest az utolsó Jedi. Hát, az nem ilyen. Abban humor van. Egyébként meglepően régóta nem volt benne olyan fajta ilyen szerves, ilyen organikus humor, amiről nem azt érzed, hogy ide most be kellett tenni egy humorbombont, mert már érezték, hogy kell egy kicsit emelni rajta, hanem hogy ez ilyen vicces, vagy vicces pillanatai vannak. Leginkább nem is, tehát vannak mit tudom, vicces lények, akik viccesen viselkednek, de nem ez a lényeg, vagy nem ezek a jó pillanatok, hanem amikor önmagukat figurázzák ki, vagy önmagukat nevetik ki a szereplők. Az előzetes például, és ez egy nagyon fontos részlet szerintem, az előzetesek, az összes trailer azt mutatta, hogy Luke nem egy megkeseredett öreg Jedi, hanem egy kivéhet operahős, aki kizárólag ráncolt homlokkal tud ilyen nagy izéket mondani, ilyen nagy megfejtéseket, némiképpen vonyító hangom. És ehhez képest a filmben ez tökre nem ilyen, hanem egy ironikus, kicsit csibészes, szóval, hogy egy jó fej vénfaszt találunk a filmben.
Igen, meg Yoda egyébként abban az egy darab jelenetében abszolút hozza azt a, nem is az idegesítő Yodát, ami a Birodalom visszavágban van, hanem az idegesítő Yodának egy megnyugodtabb, és hát viszonylag régen halott, tehát már volt ideje lenyugodni verzióját, aki nagyon ironikusan kommentálja hát az egykori tanítványának lényegében az összes mozdulatát abban a szituációban. Ez nagyon-nagyon isen van írva.
Ez megint egy olyan részlet egyébként, amit nyugodtan elszpoilerezhetünk, hogy Yoda feltűnik egy pillanatra, mert nem olyan nagyon fontos eleme a sztorinak. És egyébként nekem az egyetlen olyan pontja volt ennek a végtelen hosszú 2,5 órás filmnek, amikor azt gondoltam, hogy jaj, a CGI, hú, de látszik, hogy CGI. Az összes többi pillanatban a CGI kurva jó volt. Az Uncanny Valley alig egy-egy pillanatra, talán nem is volt. Volt egyébként, de szinte soha. Ami mondjuk az előző sorfilmben, tehát a 7. részben, ahol lejárt meg Tarkin admirálist, vagy azt a Rogue One-ba látjuk, már nem is tudom.
Tarkin a Rogue One-ban van.
Akkor a digitális Leia is, a fiatal Leia is, ezek mind a ketten hát szerintem halálbénák voltak, és ilyen üvöltő Uncanny Valley volt, tehát az az érzet, amikor már majdnem tökéletes, de pont ettől végtelenül művi, és nagyon kilóg a lóláb. Most ilyesmit én egyáltalán nem éreztem, azoknál a karaktereknél sem, ahol pedig nyilván, hogy mondjam, a csillámrókák, meg a mindegy, nem is mondok más szereplőket, na mindegy, tehát hogy jó, ez is tök jó, a látvány fantasztikus, ahogy egyébként mindig, de ehhez képest a történet is oké, egy csomó olyan fordulata van, ami még ettől az univerzumtól is szokatlan, mármint hogy valóban meglepő fordulatok, valóban olyan pillanatok, amiről azt mondod, hogy jó, az anya, erre nem számítottam, de jó. És a karakterek, na ez, én ezt bírom a legjobban, hogy végre ez a 2,5 óra ez arra volt szánva, hogy egy kicsit megértsük a karakterek motivációit, meg érzelmeit, és azok ne vágódjanak el egy-egy ilyen szomorú hangon elmondott mondatban, hanem úgy épüljön fel egy kicsit, és legyen egyfajta ilyen, még egy dimenzió az első, tehát az egy dimenzión kívül egy második legalább.
Ami egyébként zavaró volt, csak hogy akkor én legyek a rozsarú ebben a beszélgetésben, az egyik, hogy tök ügyesen hozott be új karaktereket, egészen jók voltak. A másik, hogy, és ez plusz is, meg minusz is, a Star Wars megtanult karaktereket ölni, és végre nem csak az volt, hogy megint kilőttek egy kövérszakállas pilótát, mint mindegyik istenverte filmben.
Mindegyikben, és ez most is megvan.
És szerintem ez ugyanaz a csávó egyébként, tehát megvették szőröstől, bőröstől, adósabb szolgaságban a Disney pincéjében fejti egyébként a rezet.
Szerintem ennél rosszabb a helyzet, mert hogy az a csávó szerintem CGI. Egyszerűen csak azért, mert mindig pont ugyanúgy kell kinéznie.
Srácok, még halott pont avit dobjátok már bele.
Így. Egyébként én ezeket a részeket nagyon imádtam, mert hogy volt egy csomó ilyen tisztelgés a korábbi részek, meg más filmek előtt, de hogy ezek egyáltalán nem voltak ilyen nagyon a számba tömött és a szempilláim mögé feszegetett tisztelgések vagy felbukkanások, hanem nagyon kis finom, egyszerű kis utalások voltak. Azok is nagyon jók voltak.
De nem tudom te, hogy vele Holdo Admirálist én mondjuk még elnézném egy darabig. Pláne amiatt, ahogy a pilótákat sikerült kezelni, hát az, tehát hogy a Star Warsban nem nagyon jelentek meg valójában a stratégiák, eddig mindig ilyen harctéri taktikus parancsnokok csináltak valamit.
Mint ahogy most is a rossz oldalon egyébként, de valóban Holdo Admirális, aki ugye, most hirtelen akartam a színésznő nevét mondani, és de nem fog eszembe jutni a világ legszélesebb szájú színésznőjének egyike. Ő, és ő veszi át a parancsnokságot Leia hercegnőtől, vagy Leia admirálistól egy adott pontján a filmnek, és egy ideig van csak velünk. És igen, az nagyon jó valóban, hogy ő a főhős pilótát olyan csúnyán leoltja, ahogy kell, és nem értjük egy ideig, de egy kicsit azért úgy egyetértettem vele. Én azt mondtam, igen, igazad van, barátnőm. És aztán a végén kiderül, hogy valóban nem volt hülyeség, amire gondolt, de ezzel már a spoiler határait feszegetjük. Úgy, ahogy mondott kelt, igen, az egyik főhőst, akit szeretni kell, akit a tini lányok körben nyalogatnának, azt így csúnyán leoltja ez a középkorú nő.
De mondjuk ez a csávó az pont úgy sekvély, hogy a vadászpilóták sekvélyek szoktak lenni.
Egészen pontosan. Így van. És ez így nagyon ki is derül ebben a filmben. Tehát, hogy nagyon lelkesen mond valamit olyan igazán belevaló módon, és aztán kiderül, hogy amit mondott, az egy fasság volt. És ezt így megkapjuk be bizonyítva, tökéletes.
Izé ugrott be erről, ezt a sztorit legalább háromszor meséltük már el szerintem a Metiben, de a kedvenc SR-71-es történeteim egyike, amikor való Amerika felett gyakorlatoznak a Brian Shulék, aki írt egy elég hosszú és nagyon jó könyvet arról a csodálatos repülőgépről, és ő alattuk kérdezik különböző gépek azt, hogy mennyivel mennek a toronytól. És amikor a kis egy meg két motoros szírszarok azok megkapják, akkor egy vadászpilóta bejelentkezik alattuk, hogy meghallgassa, hogy ő mennyivel megy gyorsabban. És ekkor a kémgépről beszólnak, hogy nehogy már a pilóta üzenek vadásznak legyen igaza, és akkor mondanak neki nem tudom, hogy 2,5 hangsebességet. És akkor érzik, hogy ismét megaláztak egy vadászt. Megint szép nap volt.
Már megaláztak egy olyan vadászt, aki egyébként meg akart alázni néhány más pilótát. Tehát azért ez úgy pontos, hogy ő ott megkapja duplán.
Aha. A másik meg, hogy az arra felfigyeltél, hogy mennyire sok női szereplő volt az új filmben?
Hát sőt, hát igen, de hogy a PC-ség olyan tökélyre fejlődött, hogy a főhős egy nő, aki ráadásul hát ezt most nem tudom. Na mindegy, tehát nagyon fontos szerepe van az egész univerzum szempontjából, az egy fiatal lány, akinek a legjobb barátja egy fekete fiú, aki egyébként vívódik egy kicsit, hogy most akkor igazán kit is szerető a legjobban, vagy kibe szerelmes a főhősbe, vagy az új szereplő ázsiai lányba. Úgyhogy az egész nagyon sok nővel, tehát a nő, női principium megjelent, és senki nem szült, mégse. Meg volt feka, meg volt ázsiai, meg egyébként a forrófejű pilóta is szerintem hiszpanó. És igen, és nagyon sok fiatal csinos lány vezetett X-szárnyút, meg Y-szárnyút, hanem nem volt csak X-szárnyú. Szóval igen, megfigyeltem.
A pisziség kifejezésbe ezt belekötnék, tehát hogy annak a feltételezés, hogy miután feltaláltuk a fénysebességnél gyorsabb utazást, és még oly sok minden mást, és az emberiség megbarátkozott több idegen fajjal, bár ezek sosem szerepelnek túl sokat kivétel Csubakka, azután az, hogy még a nők is kaptak választójogot, meg kocsikulcsot a X-szárnyúhoz, nem egy annyira merész feltételezés.
Hát nem, de...
Bár egyébként a konzervatívok kiborultak tőle, tehát egy dupla öröm a film.
Közben nagy nehezen kiguglisztam, hogy a Holdo admirális, akiről ennyit beszéltünk, és akinek lila a haja, őt Laura Dern játsza, azt azért a tisztesség úgy kívánta, hogy ezt kimondódjék, mert hogy jó, Laura Dern mindenben pontosan olyan jó, mint mondjuk, nem is tudom, miben volt az első, a kígyóbőrjakos. Na jó, mindegy, ne próbálkozzak nevekkel és filmcímekkel, mert ez nekem nem áll jól. A lényeg, hogy Laura Dern, aki azért mégiscsak egy ilyen magasfejű, vagy magas testű tinédzser volt, ő mostanra egy középkorú asszony lett, és el tudja játszani Carrie Fishernek a régi barátnőjét. És jól csinálta természetesen, és a Holdo manőver, amit pedig a címünk, az ennek az adásnak a címét adta, vagy a főcímét adta, az pedig az is egy olyan elem volt a filmben, amit természetesen a hardcore fanok vitatnak, vagy megkérdeznek, vagy ilyen logikai feladványként foglalkoznak vele, pedig egyszerűen csak egy ilyen szellemes ötlet volt, és nem több annál, és természetesen nem érdemes belemenni tudományosan a részletekbe, hogy azt lehet-e vagy sem.
Aki esetleg bele szeretne menni, találtam egy 13-14 ezer leütéses, amúgy intelligensen megírt érvelő dolgozatot arról, hogy hogyan borítja fel teljesen, amit az eddigi Star Wars hadviselésről gondoltunk, ami önmagában egy mókás dolog, embereknek mire nincsen ideje. Olvasmánynak szerintem izgalmas, komolyan venni nyilván nem szabad egy pillanatig sem.
Így. Nem tudom, ha már így a fő címet megmagyaráztuk, akkor nem kell megmagyaráznunk az alcímet is-e, vagy sem. Nem tudom, hogy
sőt, de
feladat-e ez.
Szerintem ne tartsuk a hallgatókat kétségbe, és aztán megígérem, hogy beszélhetünk technológiáról is.
Meg téged se, ugye? Mert te se tudod, hogy ez az én trúlávom shit cím az honnan érkezik. Ennek az égvilágon semmi köze nincsen semmihez. Egész egyszerűen csak az adás előtt egy fél órával mondta az egyik lányom, aki korábban azt beszélte meg, hogy igazi szerelmes dolog úgy kézen fogva sétálni valakivel, hogy az ujjak egymásba fonódnak, és erre a másik ikertesója az azt mondta, hogy ezt neki is ki kell próbálni, és gyorsan ő is ugyanilyen új összefonódos kézfogásba szorult az édesanyjával, mire az egyik, az első, aki ezt eredetileg kitalált, az ezt mondta, ez az én trólávom, shit! És annyira szürreális volt ez a cím, hogy úgy éreztem, hogy ez adás címet ér, tehát hogy ez annyira fura, amikor valaki azt mondja, hogy ez az én trólávom, shit! Hogy olyan szépen keverednek benne mindenféle rétegek, hogy a Matty Hathor tökéletes címe lehet, de végül azért lett csak alcím, mert hát végül is a Holdo manőver az meg arról szól, amiről most már lassan 40 perce beszélünk, úgyhogy nem árulunk el semmit komolyabban. Zárjuk le gyorsan ezt a részt azzal, hogy ha engem kérdeztek, akkor én azt mondom, hogy nézzétek meg ezt a filmet, ne hisztizzetek azon, hogy túl hosszú, próbáljátok berendezkedni arra, hogy ez egy olyan lelassult, egy olyan megadjuk a módját típusú film, nem egy sátántangó, nem 8 órán át tart, simán 2 óra, meg egy fél, és lehetett volna rövidebb, de nem kellett volna sokkal rövidebbre vágni szerintem ahhoz, hogy jó legyen. Kelt ajánlója pedig most következik.
Semmiképpen ne írtak a mozi előtt, legalábbis ne sokat. mert akkor úgy jártak, mint azok az emberek, akik mellettem ültek, és folyamatosan jártak ki a film alatt pisilni. De egyébként menjetek el moziba, és olyan helyre üljetek, ahol nem járnak ki mellettetek, vagy rajtatok keresztül. Tényleg tök jó.
Ja, ez rendben volt ez a film. Akárki akármit mondjon. Na de erről ennyit, befejezzük a Star Wars-ozást. Végre elkezdünk beszélni olyan dolgokról, amik a héten történtek. Megjegyzem, nem olyan nagyon sok minden történt a héten, biztos már a karácsonyra készül mindenki ajándékot csomagol, Elon Musk és Satya Nadella. Hát nem tudom, hogy Satya Nadella az egyébként ünnepli ezt az ünnepet.
Nem tudom, Satya Nadellával pont van hírünk. Nem a másik, a másikkal van, mindig keverem.
Mert róla nem hallottunk nagyon régen, csak azért csodálkoztunk.
Nem, Sundar Pichaival van hírünk sajnos.
Na jó, mondjuk ő nála is kérdéses, hogy tartja-e a karácsonyt, vagy sem. Vajon ő neki milyen vallása lehet?
Fogalmam sincs.
A Google elnök vezérigazgatójáról beszélünk, hát illetve CEO az ő becsületes megnevezése, ugye? Aki származását tekintve egész biztosan indiai, és ott legalábbis az Indiában uralkodó vallások azok nem ismerik a karácsony ünnepét, ugyanakkor meg az angol gyarmatság miatt, meg szerintem jelen van a karácsony. Tehát ismerik a karácsony fogalmát Indiában, úgyhogy most teljesen tétova vagyok, és ezért csak a vállamat vonogatom, de mindegy is, akár ismeri, akár nem. Milyen hírt akarnál róla megosztani, ha csak nem azt, hogy valaki, aki az ő, nem tudom, tehát hogy az Eric Schmidtről lesz szó?
Az Eric Schmidtről lesz szó, aki oly sok szép mondattal örvendeztett meg minket, amelyen mind szembe lehetett helyezkedni, és lehetett rajta szájat habzani. Ő most a Alphabetnek a vezérigazgatói, vagy igazgatói pozíciójáról is leköszön. Az nem teljesen derült ki nekem a hírekből, hogy pontosan kit raknak a helyére.
Mert hogy azt a hírek nem mondták.
De ott marad egyrészt az Alphabetnek az igazgató tanácsában, másrészt pedig úgynevezett technológiai tanácsadó lesz, ami hát jelenthet bármit.
Igen. Na jó, de azért tisztázzuk, hogy Eric Schmidt ugye az az ember, akit a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, akkor vettek fel, amikor rájöttek, hogy ők maguk hiába zseniális programozók, de nem tudnak világcéget vezetni, vagy legalábbis egyelőre még nem készültek el fel, úgyhogy felvettek egy profit, ez volt Eric Schmidt, aki azt hiszem 10 éven át vezette a Google-t, majd 10 év után Larry Page azt mondta, hogy jó, most már akkor elég öreg vagyok én is, már őszül a hajam, hogy visszaveszem a vezetői posztot, és akkor Eric Schmidt az a kissé átalakított ernyőszervezet az Alphabetnek lett a vezérigazgatója, és most pedig újabb 7 év, Jézusom, azóta már 7 év eltelt.
Is biztos, hogy nem.
Ugye, hogy nem?
Az Alphabet az annyira nem régi.
Annyira nem, de nem, az se fiatal már, mindegy. Szóval, hogy annak a vezetői posztjáról is lemondott. De, ugye Eric Schmidtről egyrészt azt lehet tudni, hogy minden amerikai elnökkel ilyen tudom a személyes számát, és bármikor felhívhatom, viszonyban van, vagy volt, vagy van. És a világ egyik ilyen nagy háttérembereként, a világ folyamatok titkos alakítójaként tekintenek rá. Egy Harry Potter szemüveges, ilyen igazi könyvelő alkatnak kinéző fickó, aki mondjuk szemben Mark Zuckerberggel, akiről nem gondolnám, hogy amerikai elnöknek készülne, hiába mondod azt róla szinte mindig. Az Eric Schmidtről meg nagyon simán el tudom képzelni, hogy ő viszont elnöki ambíciókat dédelget.
Nem tudom, melyikkel járnak rosszabbul.
Hát talán Eric Schmidt-tel.
Eric Schmidtnek szinte bizonyítható módon nincsen lelke.
Így pontosan.
De Mark Zuckerberg viszont egy robot.
Hát Mark Zuckerberg egy robotizált gondolkodású, naív, cuki geek, aki hisz abban, hogy a technológia mindent megold, bár hogy miben hisz, na, hogy miben hisz Mark Zuckerberg, erről szerintem nem érdemes beszélgetnünk, mert a közelébe se vagyunk annak, hogy gondolhassunk erről bármit is.
De az egészen biztos, hogy minden megnyilvánulását PR-esek hegyezik és polírozzák.
Ezért mondom, hogy az, hogy ő maga mit gondol, arról nagyon-nagyon sokkal kevesebb fogalmunk lehet, mint például Eric Schmidt esetében, aki szokott nyilatkozni csak úgy a saját gondolatairól olykor.
A másik meg, hogyha az embernek elég hosszan csiszolják le PR-esek az összes létező nyilvános mondását, akkor az olyan milyen nyomot hagy abban az emberben?
Hát ez bármelyik magyar politikuson megvizsgálhatjuk ezt az állapotot, és...
Mindig azt mondjuk maguktól ostobák.
De ez nem ostobasága, hogy ők nyilatkoznak, hanem egy végtelenségig tökéletesített rendszer arra nézve, hogy hogyan kell úgy beszélni, hogy annak, hogy ez egy teljesen másik dimenzióban létezzen az a beszéd, nem válaszolni kérdésekre, eltagadni dolgokat, nem. Tehát, hogy máshonnan fogom meg, egészen máshonnan fogom meg. Számos olyan közszereplővel találkoztam már személyesen is egyébként, akik képesek arra, hogy feltesznek neki egy kérdést, és ő lelkesen, szuggesztíven és érdekfeszítően válaszol arra úgy, hogy a válasz nem tartalmaz információt, ami a kérdéssel volt kapcsolatos, hanem azt mondja el, amit ő akar.
Ennek a létezésében mélyen hiszek, és vannak is olyan politikusok, akik attól függetlenül, hogy amúgy kimennék lefotózni, amikor felakasztják őket, tudnak úgy beszélni, hogy ezt elismerem bennük, hogy hosszan nem válaszolnak dolgokra. Ugyanakkor a politikusok halmaznak a része, nem menjünk messzebb, Németh Szilárd is. Na most Németh Szilárd azért bárhonnan nézzük, nem egy saknagymester.
Hát ezt sem tudjuk teljes bizonyossággal megállapítani, nem szoktunk vele sakkozni. A megnyilatkozásai alapján nem tűnik egy saknagymesternek, az biztos. Sose beszél például, mit tudom én, három lépésben mattott helyzetekről.
A létezésének egyetlen egy nyoma sem utal arra, hogy az ember egy bonyolult, kifinomult lény, egy emberi svájci óral, ne, sokkal inkább tűnik egy kalapácsnak.
Minden szempontból igazad van. Na de miért is említettük, vagy miért?
Mert ugyanannak a kommunikációs mintának a mentén működik, de ez sokkal inkább mondjuk a magyar közbeszédnek az állapotára vezető szerintem vissza.
Hát igen, ez most nagyon elvisz, mert egyébként azt még az előbb nem is, vagy nem szúrtam közbe, amikor mondtad, hogy tudnak így beszélni, hogy nem válaszolnak kérdésekre, hogy rendes, vagy hogy mondjam, jobban megalapozott és kigyakoroltabb társadalmakban a sajtó munkatársai ilyenkor felszokták tenni az így válaszoló politikusnak azt a kérdést, hogy értem, politikus úr, de amit mond, az nem válaszol a kérdésemre, kérem, mert válaszolna rá. És akkor van ez az ilyen sakmat, amikor megmutatjuk a hallgatónak vagy az olvasónak, hogy amit hallottunk, az nem válaszolt a kérdésre. És ezt valahogy itt nálunk nagyon ritkán szokták csinálni, egyszer-egyszer kerül csak emberi szem elé ilyen helyzet.
Két dolgot szeretnék ehhez mondani, az egyik az, hogy ehhez szükség van sajtóra, ebből úgy alakul, hogy egyre kevesebb van. A másik, aminél sokkal fontosabb, hogy az ilyen kifogásaid a Soros terv részei.
Én ezt bátran, büszkén vállalom, igen.
Gondoltam, hogy...
Most hirtelen nagyon nehezen tudnám felmutatni azokat a számlákat, amikre aztán Soros küldi a pénzt, de azt gondolom, hogy ha áttételesen is, de biztos, hogy az ő pénzéből élek.
Valami. Ferenc.
Magam sem tudom, de így lehet. Nem lehet máshogy.
Miért akarsz migránsokat telepíteni az országba?
Hát mert szerintem ez jó Európának. Tudod, mert valamiért azt gondolom, hogy majd, hogyha több migráns lesz, tehát több arab lesz Európában, mint rendes szítja vallon, meg olasz, meg svéd, akkor az, jó, nem tudom, akkor én több pénzt fogok keresni. Ne kérdezz az összefüggéseket, jó?
Csak és a gyermekeink, lesz. A gyermekeink gyermekeinek gyermekei.
Azok
a
is több pénzt
gyermekeink gyermekeinek gyermekeinek gyermekei.
Azok meg aztán, azok már arabok lesznek, az már mindegy akkor. Azok de figyelj, nagyon elcsúsztunk egy olyan irányba, amilyen irányba nem szoktunk általában elcsúszni, hiszen tényleg, tehát Sundel Pichai-tól indultunk a Google CEO-jától, akinek a vallása nem biztos, hogy megengedi, hogy karácsonyozzon, de lehet, hogy de. És tessék, nem telt el 10 perc, lehet, hogy csak 5, és már is sorosozunk.
Én azt gyanítom, hogy egyébként a Google a soros tervnek a része valahogyan.
Hát az egész biztos.
Tele van külföldiekkel.
Hú, abban nagyon sok migráns van a Google-ban, igen. Tiltakoztak is a Trumpnak az ötlete ellen, hogy ne engedjék be a migránsokat Amerikába. Mert akkor ugye be kellene zárni a Google-t lényegében. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ott ilyen fehér ember vezető pozícióban. Jó, de tudom, Marissa Mayer. Emlékezzünk kedvenc szőkenemre.
Mit csinál ő mostanában?
Nagyon jó kérdés. Ezek utána fogok nézni, mert hogy ugye ő azon túl, hogy a nem tudom, a hatos számú pártakkönyv a Google-nál az az övé volt, és utána elcsábította ugye a Yahoo, hogy ő legyen ott a CEO, és egyszerre jelentette be, hogy átmegy a Yahoo-hoz meg azt, hogy babát vár, és aztán nagyon sokan támadták azért, hogy úgy babázott, hogy közben a CEO-t is vezérigazgatta, nem a Yahoo-t is vezérigazgatta. Aztán, amikor ezek nem sikerültek neki olyan nagyon jól, és a Yahoo többszöri majdnem fölbeállás után végül is elkelt, és megvásárolta, hát egy ilyen telefonszatócsbolt kb. Azóta ő lelépett, mármint hogy kapott egy csomó pénzt, és nem tudom, hogy most mit csinál. Remélem jótékonykodik, de azt is bírnám, hogyha lenne egy startupja.
Bocsánat, nagyon röhögök. Két cégnek van ott a bordjában ez a remek asszony, aki sikerre vitte a Yahoo-t.
Uber?
Nem, az egyik a Walmart.
Ó, a legnagyobb ilyen olcsó áruházlánc az USA-ban, ugye?
A másik viszont a Joe Bone, ami mostanában ment csődbe. Joe Bone.
Ja, Joe Bone. Ha! Talán a múlt adásban beszéltünk is róla, nem? Hogy a Joe Bone ez a ilyen vezeték nélküli fülhallgatók és headsetek, vagy a fülbedughatós telefonáló bluetoothos bigyuláknak a ilyen nagyon nagy márkája volt. Ő most becsukta.
Igen, tehát még egy-két céget a földbe visz, akkor egyébként indulhat az amerikai elnök választáson, mint ahogy megtette a Scarlett Fiorina a HP végzete.
Áj, most így nőkről állítod azt, hogy ők a csődbe visznek tech cégeket. Ebből mi túl lesz?
Nézd, a Fiorina időket senki nem sírja vissza a HP-nál, ide érve a részvényeseket sem, vagyis.
Igen, őt nem szerették. Na jó, szóval, hogy már is Szemájérrel nem tudjuk, hogy azon túl, hogy benne van egy-két igazgató tanácsban, ami azért biztos nem túl sok munka egy ilyen okos asszonynak, hogy azon túl mit csinál, de jó lenne tudni. Minden esetre fogalmam sincs, hogy miért került ő elő. Ja, hogy ő volt az utolsó fehér vezető a Google-nál.
Igen, meg az X-Lab-nél a vezető szintén ez a fehér férfi Astro Teller, aki a legfurcsább nevű szilíciumvölgyi vezetők egyike.
Nyilván súlyosan túlzok ezzel az állításommal, inkább csak viccelek, hiszen...
Csak gondoltam, bedobálok én jó Google-es neveket.
Erős túlsúly van fehér férfiakból a Silicon Valley.
Szilícium,
völgy. Feri, tanuld meg, hogy nem a melleken élnek azok a startupperek. Szóval, hogy a Szilícium völgynek a vezetői karában. De hogy azért az tényleg látványos, hogy egy csomó nagy, meghatározó tech cég van, akinek a vezetője indiai származású. Valamiért van egy ilyen látszatra erős indiai túlsúly a tech cégek felső vezetői között. Tehát nem teljesen véletlen, hogy például a Silicon Valley című sorozatban a két, hát a vállán a céget vívő programozó közül az egyik indiai származású, bár azt hiszem valójában pakisztáni a színész. Ez most talán nem olyan fontos.
Azt hiszem, hogy Eric Schmidt-et bőven jól elbúcsúztattuk.
Többet kapott, mint amennyit érdemelt, bár mégiscsak céget csinált a Google-ból.
Igen, meg felnőtt volt a két alapító mellett, amikor kellett.
Így. Azért a legtöbb ilyen nagy startupnál van egy ilyen felnőtt. Ugye a Facebooknál Mark Zuckerberg mellett is ott van egy nő, aki lényegében az anyja lehetne, és az anyjaként is viselkedett. Sheryl Sandbergről beszélünk.
Igazából az majd egyszer egy izgalmas kutatás lesz, és meg is nézném szívesen, hogy a startupoknak a sikeressége és az alapítóknak az életkora, vagy a boardnak, vagy a C-level vezetőknek az életkora, az hogyan korrelál, vagy korrelál egyáltalán.
Van egy ilyen kutatás, én pont most futottam bele.
Ó, és mit mond?
Hát azt a számomra egyáltalán nem meglepő dolgot, hogy a völgyben a sikeres exitet produkáló startupok foundereinek az átlag életkora 47 év. Ezt mondja.
Elértünk az adásnak hogy is van, a szakértelemi régi bolsi trükk részéhez.
Nagyon fontos állítás ez szerintem, én régóta mondom, hogy szóval azért az ifjonti lelkesedés, vagy hív, vagy a kreativitás, vagy a dobozon kívül gondolkodás egy nagyon értékes szelete az innovációnak, de egy másik nagyon értékes szelete a tapasztalat.
Hát amíg nem volt ez a startupos dolog, addig volt egy ipari innováció nevű dolog, amikor három mérnök megunta azt, hogy valami szar, és megcsinálták jól.
Igen, most meg az innovációnak a mondjuk a háromnegyede az, amikor nagyon fiatal programozók azt mondják, hogy de hát ezt így is le tudom programozni. Mármint, hogy össze tudok rakni egy olyan programot, amikor felhő unikornisokat lehet rendelni PayPal fizetéssel, és ez biztos, hogy jó valakinek.
Hát plusz, amikor megpróbálják leprogramozni azt a problémát, az édesanyjuk már nem mos rájuk.
Jó, kész. Szétaláztuk a 20 éves startup pereket. Bocsika. Tényleg nem, no offense, ne vegyétek személyes sértésnek, hiszünk bennetek, vegyetek magatok mellé egy öregebbet is, tényleg csak azért, hogy néha azt mondtas, hogy láttam már egyszer ilyet, na az akkor az úgy volt, az sokat segíthet, az mindig sokat segít.
A történelmi nézőpont úgy általában.
Igen. Szóval ezért jó, hogy vannak fiatalok is, meg idősek is a világban. A fiatalok hozzák a forradalmat, az idősek meg a nyugalmat.
Apropó idősek, abból most lesz egy pofoszkodás majd, hogy a Facebook enged ugye életkor szerint célozni.
Aha.
Amit előszeretettel használnak álláshirdetésén, hogy kiszűrjék az öregeket, ami viszont hátrányos megkülönböztetés, mint olyan.
Hát egyfelől, de másfelől meg az pont, hogy jön fel az a trend, hogy egyre több vállalat alkalmaz kifejezetten 50 pluszos menedzsereket, tudván tudva, hogy ez egy milyen értékes, vagy hogy, tehát, hogy új szempontok szerint értékesnek ítelt munkavállalói réteg.
Igen, csak miért nem menedzser vagy, hanem mondjuk 50 pluszos programozó, akkor lehet, hogy egy kicsit máshogy áll a történet.
Erről nem tudok semmit, leginkább úgy, hogy inkább nem mennék bele.
Én, nekem csak annyi az állításom, hogy ebből, amikor per lesz, vagy amikor a szabályozó istenesen beleáll a dologba, akkor ez egy izgalmas történet lesz. Annál is inkább, mert a Facebook hirdetéseknek a szűrése, az tök gyakran ütközik, ha nem törvénnyel, akkor létező szabályozással, vagy az emberi tisztességgel, mint olyannal. Tehát ez a hirdetsz-e új lakást, hogy a szűrésnek kiveszed a négereket című kérdés.
Én megtenném bátran. Nem nagyon befolyásolná az én lakáshirdetésemet, de értem, amit mondasz. Egyébként nem nagyon szorosan kapcsolódik ide, de ha már említetted, akkor eszembe jut, hogy mostanában többször is lassú volt a Facebook, vagy lehet, hogy nem volt a Facebook lassú, hanem csak az én net kapcsolatom, nem tudom. Minden esetre lassan jött le a Facebook oldal. És azt vettem észre, hogy a képek, amíg megjelennek, tehát mielőtt megjelennek, először egy placeholder jelenik meg egy ilyen helyőrző a helyükön, ami még mutatja a HTML-ben azt a teget, tudod, amit a képeknél kell megadni, és ami a ilyen szöveges reprezentációja annak a képnek.
Alt tag, igen.
Az alt tag, így van. És hogy tudod, mit tartalmaznak a képek alt tagjai a Facebookon?
Nem.
Hát kérlek szépen azt, hogy mit ábrázol a kép.
Ó, a kis gépi tanulás.
Úgy. És nagyon megdöbbentő, hogy így, hogy amikor így lassan jön le egy oldal, akkor látod, hogy amíg oda van írva, tehát hogy mondjuk egy profilképet látsz, és akkor azt látod, hogy egy felnőtt nő mosolyog, és egy gyerek mosolyog mellette. Tehát ilyenek vannak odaírva, és aztán megjelenik az ismerősödnek a profilképe, ahol valójában a gyerekével mosolyog ő együtt. Az egy ilyen nagyon kézzelfoghatóvá tett ijesztő vagy nem ijesztő jövőszag. Dehogy ez történik bizony.
Előtt eszembe. Távolról kapcsolódik csak. Volt most a Virgin egy cikk arról, hogy a Magic Leap, hát hogy is mondjam, bemutatott egy fotót arra, hogy majd egyszer ez lesz a hardverük. Az, hogy egyszer ez lesz a hardverük, azt ne is vegyük komolyan, az teljesen mindegy, hogyha egyszer elkészül, akkor majd beszélünk róla. Ami ennél sokkal érdekesebb nekem az, hogy utána szétnéztek az SDK-ban, meg ott az apró betűkben, meg a jogi szövegben, és hogy ez a jószág, ez lényegében mindent, lényegében folyamatosan fog rögzíteni, és ezerrel végig van gondolva, hogy minden kis fejbiccentésedet, vagy minden dolgot, amit a kamera lát, azt kinek lehet majd eladni. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ha két stázi ügynököt ültetnének be francia kockás füzettel a nappalitba, az nem lenne ennyire durva.
Hát azért ez most így van, ez most nagyon így van, tehát a GDPR, ugye úgy hívjuk azt a szabályozást, tervezetet, amit az EU a tekintetben fog bevezetni, hogy mi rendelkezhessünk userek a joga az adatainkkal, és bármikor kérhessük, hogy felejtsen el minket egy szolgáltató. Szóval azért ez a szabályozás, vagy ez a törekvés, ez az irányzat, az nagyon komolyan az egyik oldal, és nagyon komolyan a másik oldal az, ami valójában történik a technológiai cégeknél. Azaz egyfelől a szabályozás elvár olyan dolgokat, amiket nagyon-nagyon nehéz teljesíteni, a mai rendszerekkel lényegében lehetetlen is. Hogy csak egy példát mondjak, amikor azt mondják, hogy a felhasználói kérésre törölni kell tudni az összes adatomat, hogy a felhasználó összes adatát minden a szolgáltatónál fellehető adattárból, akkor mondjuk hogyan töröljük a backupokból, az inkrementális backupokból, hogyan töröljük annak a usernek, vagy az arra userre vonatkozó mondjuk viselkedési adatokat. Egyfelől, másfelől meg a cégek meg pontosan azt gondolják, hogy rögzítünk mindent, aztán majd meglátjuk, hogy jó lesz-e valamire. Ó, igazán nem akarjuk név szerint felhasználni, elég lesz ilyen statisztikai alapon is, de úgy viszont érdemes mindent rögzíteni. Minden apró betűsben benne is szokott lenni, hogy rögzítjük a dolgokat. És akkor ez a két ilyen szélsőséges cucc, ez a két irreális lovag csap össze, és csendülnek össze az ő kardjai, hogy aztán középen valahol egy viszonylag elfogadható privacy mellett egy viszonylag elfogadható big data is összeálljon.
Az ebben az érdekes, hogy a big data felhasználásának a mostani állása az a status quo, és ez már most pofátlanul a bőr alá mászós. Nem nagyon van kétségem abban, hogy a GDPR életbe lép jövő márciusban talán.
Akkor május.
Akkor nyertek még két hónapot. Az iszonyatosan fog fájni cégeknek. Ugyanakkor olyan cégeknek, akikre ezt a fájdalmat, hát eltörik a metaforám, de ezt megérdemlik.
Én úgy gondolom, hogy nem fog nekik annyira fájni egyébként, bár nincsenek adataim, ez inkább ilyen, nem tudom, szakértői megérzésnek nevezném, de hogy azt gondolom, hogy a legtöbb cég rögzíti az adatokat, de korán sem kezd vele annyi mindent, mint amennyit kezdhetne. Amit kezd vele, azt olyan viszonylag kezdetleges módon teszi, ami egyébként helyettesíthető egy csomó más eszközzel úgy, hogy látványos minőségbeli romlás nem fog tapasztalni egyetlen megrendelő sem. Tehát most mit tudom, ahogy hirdetést targetálnak EMI segítségével, viselkedési adatok alapján, az egyáltalán nem olyan hatékony, egyáltalán nem hoz olyan nagy kattintásokat, hogy ez olyan végtelenül hiányozzon a hirdetőknek, főleg a nagyobb cégeknél, úgyhogy én nem hiszem azt, hogy ez igazán nagyon fog fájni. Azt természetesen elhiszem, hogy a nagy jövőbeli terveket ezt borzasztóan zavarja az, ami történik majd a GDPR kapcsán.
Meg leveszi a lusta megoldásokat az asztalról.
Na ez a másik, így van, és ez egy milyen fontos gondolat, mert hogy ezzel vagyunk tele mostanában a technológiában, lusta megoldásokkal, ami egyszerűen már nem fordít elég figyelmet, vagy nem tud, vagy nincs ideje, vagy nincs érkezése elég figyelmet fordítani arra, hogy tudom is én IoT-ban védelmet csináljon, adatok tárolásánál meg rendes, hogy hívják azt, amikor személytelenítik az adatokat?
Anonimizálás, de abban ne nagyon higgy. Tehát az már 10 éve is aggályos volt.
Jó, hát igen, ezt mondom, hogy ez valójában azért olyan nagyon nincs, hogy nem jól működik, vagy könnyen megkerülhető.
Keresztre felállt adatbázisokkal mindig ocsmány módon meg lehetett törni anonimizálást.
Így.
Egyébként most megtaláltam azt a cikket, ami arról szól, hogy mit találtak a Magic Leap-nek egyébként a szabadalmaiban. És van egy olyan szabadalom, az a legkonkrétabb talán, ami feltételez egy Starbucks partnerséget a szabadalmi leírásban, és miközben folyamatosan szkennel a szemüvegednek a kamerája, hogyha lát egy Starbucks poharat vagy Starbucks logót a környékeden, akkor ugyan dobáljuk már meg ezt az embert a legközelebbi kávézónak a címével, esetleg adjunk neki egy kupont vagy valami, ezt nagyon nehéz jól csinálni. Tehát, hogy szétnézzel a világon, és az összes logóra beizgul a szemed előtt levő eszköz, az pillanatok alatt hatalmas zajforrássá válik.
Hát az egész reklámipar hatalmas zajforrás most is, tehát ezt nem érzem olyan nagy váltásnak, egy másik eszköznek inkább, vagy egy másik megközelítésnek.
Hát az eszköznek megy majd a kárára. Ha ezt csinálja, akkor úgysem veszik fel az emberek a fejükre állandóra. Ott fog ülni azért halántékodon, és nézi a felhőket.
Azt gondolnád, hogy nem veszik fel, de ebből az is következne, hogy mondjuk nem olvasnak indexet, mert hiszen az index végtelen mennyiségű látható és nem látható reklámmal áraszt el, sokkal többel, mint amennyi reklámmentes tartalommal egyébként, aztán tessék, mégis mindnyáján olvassuk pedig.
Teljesen más a kontextus. Az indexet akaratlagosan olvasod. Ha kimész az utcára és egy random logóra ráizgul a fejeden levő szemüveg, az nem egy akaratlagos dolog, az egy elédugrik a szórólapozó csávó, és nem lehet lerázni.
De amikor az Indexen, mit tudom én, főzésről olvasol, és emellé olyan bannerek kerülnek arra az oldalra, az szerintem pontosan ugyanez a típusú helyzet, és ott is megtanultad, hogy bannervakságot fejlesszél ki. Nyilván ugyanígy lesz ez az augmentált valóságban is.
Nekem ez pont az augmentált valóságnak a nagy kérdés, hogy az összes jövőkép videó, amit erről megcsináltak, az mind piszok zajos környezeteket mutat.
Hát igen, de a web maga ma is piszok zajos környezet, csak máshogy zajos.
Nem összehasonlítható kettő. A web az bele van zárva egy ablakba, vagy egy telefonképernyőbe. Nagyon nagy lépés az egészet kinyitni rá a világra.
Értelek, szerintem nem olyan nagy lépés, szerintem olyan értelemben nagy lépés, csak ahogy a mi generációnknak, vagy a mi korosztályunknak nehéz elképzelni, hogy ezzel együtt lehet élni, miközben mi magunk is együtt élünk egy hasonló, bár valóban sokkal kevésbé immerszív reklámkörnyezettel. Szóval szerintem ez annak a generációnak, aki ebben szocializálódik, nem lesz kevésbé zajos, vagy jobban zajos, mint ahogy nekünk az a webes környezet.
Önmagában az a kérdés, hogy az a feltételezés, hogy ebben egy generációnak szocializálódnia kell, mert ez az egyetlen létező út, az egy olyan dolog, amit egy adásnál lényegesen hosszabban lehetne és kellene megvitatni. Tehát csak azért, mert egy kockázattőkével szépen megtömött startup azt mondja, hogy a jövő az, hogy a szemed előtt fogjuk villogtatni a Starbucks logót, attól erre mi még, mint emberiség nyugodtan mondhatjuk azt, hogy drága barátom, a lónak a faszát.
Hát igen, és pontosan ez az, amivel érvelni akartam, még mielőtt ezt kimondtad volna, hogy attól, mert egy startup azt gondolja, hogy ez a jövő, vagy esetleg egy eszköz azt gondolja, hogy minden meglátott logóra egy reklámot kell behúznia, attól még ez csak akkor lesz igaz, hogyha ezt a felhasználók elfogadják. Ha nem, akkor ez csak egy béna vízió.
És amúgy itt van a technológiai sajtónak egy iszonyatosan nagy felelőssége. Sokkal gyakrabban kellene azt mondani a lónak a faszát.
Szerintem ezt mondhatják a felhasználók, hogy ezt rá lehet bízni a felhasználókra. Mert a technológiai sajtó persze minden alkalommal mondhatja azt, hogy a lónak a faszát. De ugyanakkor a technológiai sajtónak elvileg az a dolga, hogy megmutassa minden oldalnak az érdekét. Tehát ez nem olyan értelemben őrkutya, ahogy a közéleti sajtó vagy a politikai újságírás őrkutya szerepet tölt be, hanem...
Itt nem értünk egyet.
Jó, nem igazad van, ezzel én sem értek egyet, amit most mondtam.
Ez marhasság ugyanis. Igen. A technológia az politika. A technológia belemászik a társadalomba, onnantól kezdve semmi különbség nincsen.
Oké, elfogadtam, igazad van, és akkor ilyen értelemben a sajtónak technológiai őrkutyának is kell lennie, és mindig szólnia, amikor a technológia egyéni szabadságjogokat veszélyeztet, vagy nem vagy. Elég, ezt mondom. Jó, oké.
Viszont egyébként lassan kifutunk az időből, és még körbe kéne rúgdosnunk az udvarban az Apple-t.
Nincs ellene kifogásom, rúgdossuk.
És ez a te linked, azért hagyom, hogy elmondjad.
Hát a link maga engem kevésbé érdekel, ugye hét híre volt az, hogy az Apple kvázi beismerte, vagy pontosabban örömmel közhírré kürtölte azt, hogy a régebbi telefonjaik azok szándékosan lassulnak le, amikor azt érzik, hogy az akkumulátor már nem a régi, és már nem tudja kiszolgálni a készüléket, és a felhasználó élmény védelmében inkább lelassítják a telefonokat, hogy azok így ne fogyasszanak annyi áramot, cserébe használhatatlanná válnak, és az ember kénytelen megvenne egy újabb telefont. És most úgy tűnik, hogy lett egy-két pertársaság, akiknek ilyesnek emiatt az Apple-nek. Persze az Amerikában lett, és Amerikában mindig lesz mindenre egy-két pertársaság. Tehát azért ez nem olyan nagyon nagy mondás, mint hogyha itt Magyarországon perelné be valaki a Metrobert, amiért, tudom én, csöpög a víz a valamelyik alagút faláról. Nem ezt gondolom érdekesnek. Azt érdekesnek gondolom, hogy itt egy cég, aki ha bár ilyen habos köntösbe csomagolva is, de mégiscsak beismerte, hogy tervezett avulást épített a telefonjaiba, még ha ezt ő úgy is mondja, hogy ez a felhasználók érdekében történt. És hogy nekem az jutott eszembe, és ezért akartam csak erről beszélni, hogy ahogy most a MeToo végig söpört a világon, és valami pici változást elindított, vagy talán nagy változást indított el, nem tudom. Azt szeretem gondolni, hogy egy komolyabb változást indított el. Tehát az, hogy a nők elleni erőszakot, legyen az bármilyen formájú, azt sokkal kevésbé tolerálja a világ, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt. Szóval, hogy egy ugyanilyet nagyon-nagyon jó lenne a tervezett avulás ellenében is indítani. Aminek értem a közgazdasági létjogosultságát, vitatható, de igazolható is ugyanakkor ez a módszer, ahogy forgalmat növelnek a vállalatok azzal, hogy a készülékeikbe és eszközeikbe beépítik azt, hogy viszonylag hamar romoljanak el, és le kell őket cserélni. De ugyanakkor meg ennél erősebb igény lenne szerintem a társadalomban az, hogy ne romoljanak el, vagy legalább mondjuk, nem tudom, írják rá az eszközre, hogy a használhatóság ideje 2,5 év, és innentől kezdve, mint 2020. december 15-én el fog romlani az eszköz, addigra gondoskodjon egy újról a kedves vásárló. Szóval, hogy nem lehetne egy ugyanilyen kampányt indítani, hát ha ennek is lenne olyan erős hatása, mint a MeToo-nak.
Hát olyan erős hatása, mint a MeToo-nak nyilván semmilyen körülmények között, azért az egy hárommal nagyobb falat történet.
Hát de a tervezett avulás az sokkal több embert érint, mint a MeToo.
A tervezett avulás miatt nem kell pszichológushoz járnod hosszan.
Hát ez ebben egyáltalán nem vagyok biztos egyébként, de nem annyira direkt az összefüggés. Az, hogy a világom annyira kiszámíthatatlan, és hogy folyton azzal kell szembesülnem, hogy amire véremet és verejtékemet áldozom, az ellenem fordul meglepően rövid idő alatt, az szerintem legalább annyi frusztrációt okoz, mint jól van, üssetek, köpjetek le, lehet, hogy nem okoz annyi frusztrációt. De szóval ez is nagyon sok frusztrációt okoz. De egyébként azt gondolom, hogy a fogyasztói társadalom negatívumai bőven ugyanannyi frusztrációt okoznak, mint a genderválságok.
Ó, centiméterek vagyunk a neoliberális gazdaság lebontásának javaslatától, és hát arra már biztosan nincsen időnk adásban. De ja, tehát az Apple egyébként annyiban érdekes nekem, hogy ugyanerre a problémára mondhatták volna azt is, hogy feldobunk egy alertet, hogy drága barátom, akut kéne cserélni.
Így már szarul fog működni a telefonod, mi nem javasoljuk, hogy tovább használd. Hát igen.
És vagy ezt, igen. És volt egy kiszámítható időszak, hogy meddig lehet egy iPhone-t használni, tehát ezt mindenki mondta, hogy megvásárlás után X rendszeren keresztül még támogatják, utána pedig úgyis a zongora alátámasztására jó, hogyha a zongora pont egy iPhone magasságú darabot törtél a lábából, a zongorából. Ebből a mondatból sehogy nem akartam kijönni, és éreztem, hogy nagyon szar lesz a vége, de ez az is lett, kedves hallgatók, nagyon ideje, hogy vége legyen ennek az évnek. Elhasználtam a szavakat, amik idénre rendeltettek. De hogy bármely megoldás jobb lett volna, mint ez a mostani, ahogy kiderült.
Igen.
A másik pedig, hogy nagyon megkínezze az androidos készüléket, mert azok is össze-vissza lassulják munkat egy idő után.
De az összes készülék, tehát a mosógépek is egy idő után elkezdenek betegek lenni, és ez teljesen elfogadhatatlan. Teljesen elfogadhatatlan. Ez pontosan olyan, mint rácsapni egy női kollega seggére, és aztán összecsippentett szemmel azt mondani, hogy ugyan ne törődj az egésszel, már csak azért sem, mert különben kibaszlak a picsába. Szóval ez pontosan ugyanilyen no way, hogy ezt így el lehessen sikálni, és hogy nagyon megdöbbentő, hogy ezért a szemétségért még nem harapta le a fogyasztók világa, a gyártók világának a fejét.
Innen még el tudunk sétálni abba az irányba, hogy és ezt az árat fizetjük azért, hogy olcsó készülőket vásárolunk.
De ez igaz lenne, de hogy nem ez a helyzet, mert nem csak az olcsóság, tehát nem csak az van, van az a helyzet, amikor rosszabb anyagokat használnak, meg gyengébb megoldásokat alkalmaznak, mert az olcsóbb, és ezért olcsóbban tudják adni a készüléket. Ez egy valamelyest védhető dolog. De amikor a valamilyen tárgynak vagy berendezésnek egy alkatrésze az olyan csúnyán túlárazott, és nem azért, mert nem tudom, tehát oktalanul túlárazott, pontosabban okkal azért, hogy a cseréje ne legyen fenntartható, vagy ne érje meg, tehát hogy a gazdasági totálkár hamarabb érje el ezeket a készülékeket, az egész biztos, hogy az nem a olcsóság érdekében történik, hanem az a környező ipar, már mint a gyártó ipart körbevevő szolgáltató szektor fenntartását szolgálja.
Piaci alapon valószínűleg teljesen elképzelhetetlen, de az nagyon érdekes lenne, és gondolatkísérlet és egy alternatív nem létező valósági szál, ha mondjuk nekiállnának a legendásan elrettenthetetlen német hackerek, akik annól csináltak maguknak saját 3G hálózatot is, mert zavarta őket, hogy nem tudnak ilyet csinálni. És nem 3G hálózatot szeretnének csinálni, hanem mondjuk open source mosógép elektronikát.
Igen.
Csak gondolj bele, tehát ez a kiégett a Whirlpoolból az a 40 ezer forintos chip, akkor vegyük meg a németektől $30, szereljük bele, oszt, szevasztok.
Szerintem van is egyébként ilyen, csak nem annyira közkeletű, egyfelől. Másfelől viszont én annak sokkal jobban örülnék, hogyha ugyanezek a legendás német hackerek, akik, ha jól emlékszem, akkor kirabbantották a Volkswagen botrányt és az egész károsanyag kibocsátást körüli hercehurcát, azok nekiállnának, és bizonyítékok tömkelegével árasztanák el a világot arra nézvést, hogy a kötelező elavulás itt, ott és amott van beépítve a különböző eszközökbe, és itt szépen sorban elkezdenék lebombázni a márkákat ezekkel a hírekkel. Tehát igazándiból azt hiszem, hogy egy kicsit megérett a világ arra, hogy az orrára koppintsanak, és tehát érted, nem csak a gyártóknak kell megmondani, hogy ne tegyenek túl sok energiát abba, hogy a garanciális idő lejárta után egy hónappal elromoljon a készülék, hanem azért, érted, ez ugyanúgy vonatkoztatható, mit tudom én, a pszichológusokra, akik a 3 éves terápia időszakokat tartják ideálisnak, miközben mondjuk, mit tudom én, más szakágak meg egy hét alatt is elgondolhatónak tartják, hogy lerendezzék ugyanazt a feladatot, meg az orvoslás, hogy mondjuk a gyógyszerészet se azt tűzi ki célul, hogy egy folyamatos vevőjévé tegye a beteget. Szóval, hogy ezt a hozzáállást, hogy is mondjam csak, hogy át kell baszni a fogyasztót ahhoz, hogy többet fogyasszon, és ezzel biztosítsa a növekedést, hogy ezt a szemléletet, ezt azért így jó lenne elkezdeni kiölni a világból, pontosan ugyanúgy, ahogy a MeToo legfőbb támogatói állítják, hogy a MeToo-ba talán most ártatlanok vagy kevésbé bűnösök is belerokkannak, de ez az ára annak, hogy elkezdjük kiölni a társadalomból azt a fajta megcsontosodó gondolkodást, ami ahhoz vezet, hogy lehetővé válik a nőknek a lekezelése.
Az egy érdekes gondolat, hogy ez az ára. Megint egy hosszú, kötött kardigános vita délután a hadikban típusú téma. Amikor forradalmárok nagyon nyugodtan nyilatkoznak ilyeneket, akkor mindig kicsit feláll a szőr a hátamon. Még akkor is a MeToo-t az pont rendkívüli módon szeretem.
Szembe került, vagy elém került most egyébként egy cikk volt talán, ahol a MeToo kapcsán túlkapásokra figyelmet felhívó női újságcikkíró is előkerült, meg
ez a 444-nek, ami lesz a MeToo után.
Úgy van, az volt az, pontosan.
Igen.
Nagyon jó írás volt, nagyon csíptem. Nem csak azért, mert az én kétségeimet is megfogalmazta, hanem azért is, mert egyébként a kimenetele is nagyon meggyőző volt. Tehát én, aki azt gondoltam, hogy igen, azért ne tévesszük már össze az udvarlást az erőszakkal, és hogy most, minthogyha egy kicsit a dolgok természetéből, vagy a társadalmi közbeszéd természetéből adódóan összemosnánk ezt a kettőt, és ez így béna. Ebből azért tök jól eljutottunk oda a cikket olvasva, hogy de erre szükség van, és ez most tudjuk, hogy ez egy kicsit most túl durva, és hogy sokaknak fájni fog, olyanoknak is, akik nem érdemlik meg, de ez az ára annak, hogy...
Mondjuk Lori Penny meg egy forradalmár, és... Mindegy is nincsen is valójában. Szerintem mindenki olvassa és gondolkodjon el rajta, azzal jár mindenki a legjobban.
Az egyébként tényleg egy jó ötlet, hogy ezt a cikket érdemes elolvasni. Nagyon, nagyon jó benne, hogy végre nem csak egy oldalt mutat meg, hanem kettőt, és ez a két oldal egymással szembe beszél, és mind a kettőben lehet találni termékenyítő gondolatokat. MeToo kapcsán, a tervezett avulás kapcsán.
Nem arra sajnos nem tér ki, igen.
Pedig, na mindegy, szóval én szeretnék egy ilyen kampányt. Gondolkodjunk el azon, hogy milyen hashtaggel lehetne elindítani a ne romoljon el a mosógépem egy héttel a garancia elvesztése után, illetve ne kerüljön a 13 forintos elektronikája 100 000 forintba, hogy ne lehessen kicserélni. Erre szeretnék egy kampányt, világméretű legyen, és valahogy találjunk egy ilyen Harvey Weinstein-szerű disznófejű nagyurat ennek az élére is.
A terv azt tetszik, nagyban támogatom. Nekem lényegében már csak egy darab hírem maradt egyébként, amit el szerettem volna mondani, bár nagyon sok jó dolgokra nem beszéltünk, de ami szerintem fontos, hogy a blockchainnek és a ICO-knak és a kriptovalutáknak eljutottunk arra a pontjára, és közben elindult nálam egy automatikusan játszódó videó, amiért külön halál járna megint csak, hogy bárki, akinek egy cége van, az most már egy csuklóból bemondja azt, hogy és amúgy ICO-t is tervezünk, és amúgy blockchainben képzeljük el a cégnek a jövőjét. Legutoljára ezt a Long Island Iced Tea nevű cég játszotta meg, ami a nevének megfelelően jeges teát gyárt, viszont amikor eleresztették azt, hogy a blockchainben látják a cégnek a jövőjét, akkor a tőzsdanyítás előtti kereskedésben valami 400%-ot ugrott fel a cég részvényárfolyama. És amikor normalizálódott, akkor sem esett vissza a korábbi szintre, hanem picit magasabban maradt, tehát bejött a...
Ez csodálatos PR befolyásolás, nagyon ügyesen csinálták, szerintem ezzel nincs baj.
Tudom, amikor mindenki internetes céggé vált.
Hogyne, hogyne.
Az volt egy pont ugyanilyen lépés.
Igen.
És hát mindenkinek a kedvenc szarsörégyártó vállalkozás, amely PR megmozdulásokban szintén nem gyenge, hiszen lényegében a fél szilíciumvölgyet bejelentette már különböző alkalmakkor, plusz nagyszabású harcba kezdett a helynek ennel, a csíkisörről van szó. Ők is bejelentették, hogy az amerikai cégek közösen kriptovaluta kibocsátásában gondolkodnak. Ugye ők már korábban állították azt, hogy drónnal fognak sörösekeszeket kiszállítani, és közben a csőd szélén táncolnak, de a csőd szélén kriptovalutával táncolnak most, úgyhogy a tánc módja megváltozott.
Én szerintem a csíkisör minden tiszteletet megérdemel. Tehát az a kommunikációs bravúr sorozat, amit itt bemutattak, az, hogy mondjam, csak kormányzati erősségek magasságába emeli őket. Ilyen okosan kommunikálni nagyon kevesen tudnak csak.
Te egy annyira vacaksört akkora gazemberséggel társítani, azért az nem egyszerű.
Azért mondom, klasszikusan.
Tehát, hogy a
szép PR stunt.
Rezzelésten arccal való nagyotmondás csomolunk mája a cég, csak hogy teljesen jön a képzavar.
Esküszöm, lassan megkóstolom azt a sört most már. Mindig szembe jön, és így soha nem veszek, csak azért, mert...
Ne erről tedd, ha tényleg vacokat akarsz, vegyél egy Rákóczit, vegyél egy sárkánysört.
Ennyire rossz lenne a csíki sör?
Tökéletesen középszerű, semmilyen ipari sör. Vegyél egy kőbányait. A kőbányának voltak jó időszakai is az elmúlt pár évben.
Oké. Okay. Jó. Hát akkor méltó elköszönéssel zárhatjuk, mert akkor mondhatjuk azt, ha legalábbis hiszek neked, és én hiszek neked, hogy csíki sör, szomorú karácsonyt kívánunk neked, de mindenki másnak, aki hallgatja ezt az adást. Ma azoknak boldog karácsonyt kívánunk, kitartást, türelmet és megbocsátást kívánunk erre a komerciális ünnepre, amit még mindig úgy szeretünk, én legalábbis nagyon csípek, és tök ajándékokat vettem mindenkinek, megkészítettem, úgyhogy büszke is vagyok magamra egy kicsit.
Ahogy letesszük a adás után a mikrofont, lemegyek belekajálni a beiglibe.
Ó, neked már lehet, nekem még nem engedték meg.
Már mindenki az, aki megtilthatná.
Egy nagyon fontos dolgot még el kell mondjunk. Ugye ez volt a 199. adásunk, a következő a 200. lesz, ami hát mégiscsak lássuk be egyfajta jubileum. És az az elképzelésünk, hogy ezt nem a két ünnep közötti beigli kómában fogjuk megvalósítani, hanem majd csak januárban. Ezért aztán most egy hét tervezett szünet és szabadságra menés következik.
Igyekszünk közben nem elavulni.
Addig igen, nem próbálunk nem elavulni, ahogy mondod, és igyekszünk gyűjteni a témákat, meg az ötleteket a 200. adásra. Ti is pihenjetek, hallgassatok olyan podcastokat, akik most sem pihennek, és találkozunk januárban, amikor már 2018 lesz, és egészen percekre leszünk csak attól, hogy melyik kiállítás is induljon el, az IFA talán?
Szia, ez egy CES.
Ja, CES, így van, a januári CES pontosan, és akkor majd megtudjuk, hogy milyen mobiltelefonok lesznek 2018-ban, és nekem az a tervem, hogy a következő, tehát 200. adásban sort kerítünk arra is, hogy visszatekintsünk 2017-re, és elmondjuk, hogy mi mit láttunk fontosnak ebből az évből. Most a legfontosabb ebből az évből, hogy jó sok beigli tegyünk.
Igen, boldog karácsony, kedves hallgatók! Azért kommentbe jelentkezzetek, hogyha valamelyikőtök ICO-t áll a fa alatt, figyeljük, hogy lesz-e valaki.
Így van, jelentkezzetek, ha bármi van. Boldog karácsonyt, boldog új évet, ne ígyatok túl sokat, hajrá, hajrá, szevasztok!
Sziasztok!